Folytatódik az aréna az Inforádió mikrofonjánál Farkas Dávid, velem szemben Kis László, a magyar úszó válogatott szövetségi kapitánya. Nem beszéltünk még részletesen a versenyzőkről, pedig hát a szurkolókat mégiscsak jobban érdekli talán Gyurta Dániel, Cseh László, Verrasztó Evelin és a többiek, mint az, hogy milyen mezben úsznak. Összességében hogy látja, mennyire sikerült jól a felkészülés?
Én úgy érzem, hogy tisztességesen, ez a legjobb szó, készültünk erre a világbajnokságra. Mindenképpen olyan szinten áll oda az a 16 fő, 8 fiú, 8 lány, hogy becsülettel elvégezte a munkát, és nagyon remélem, hogy a pekingi olimpiánál jobb szereplést fogunk tudni, mint érmekbe, mint pontokba elérni. Ez azt jelenti, hogy egy 3000-es érmünk volt, és mind a 3-at Cseh László szerezte. Én 3-4 érmet mindenképpen úgy érzem, hogy fogunk tudni hozni. Egyrészt, másrészt a 3 fiú volt a döntőbe, és a 4x200-as női gyorsúszóváltó, hogy ennél pontban pedig sokkal többet érünk el, mert Cseh László mellett érem közelinek tartom a fiúknál egyrészt Gyurta Danit, Kis Gergőt, a hölgyeknél pedig Verrasztó Evelin mellett Hosszú Katinka is akár elcsípheti a második vagy harmadik helyet. Úgyhogy összességében szélesedett mindenképpen a paletta. Szélesedett olyan értelemben a fiúknál is, hogy a 4x200-as gyorsúszóváltó is az előbb említettek mellett sanszos lehet abba, hogy Cseh Lacival kiegészülve bekerüljön a döntőbe, olimpián 13-ok voltak. A hölgyeknél a 4x200 még erősebb lett, hiszen Hosszú Katinka kitűnő időket úszott 200 gyorson, és Dara Eszter is a 2 perc alá került a 200 méteres gyorsúszásba a magyar bajnokságon. Tehát az is nagyon nagy dolog volt, hogy 6-ok lettek, és most is mindenképpen bekerülhetnek a döntőbe, de sanszos a 400-as női gyorsúszóváltó is. A vegyes váltónak már kevésbé adok ekkora lehetőséget, hogyha végigmegyünk a női vegyes váltó. Mindenképpen csak építkezünk, mert hogyha még egy jobb mellúszónk lenne, akkor az a hátúszó pillangó és a gyorsúszóval mindenképpen elégedettek lehetünk. A 10-9-es mellúszónál jó lenne, hogyha, vagy ő jó lenne, hogyha többet javítana.
Gondolom, hogy akkor lenne igazán elégedett, hogyha legalább egy számban összejönne az aranyére.
Az így igaz. A legfényesebb nagyon jó lenne, ha bejönne, és én nagyon bízom benne, hogy azért az egy meg lesz.
Cseh László ugyanakkor nem nagyon szeret előre elvárásokról beszélni. Mindig azt mondja, hogy ússza meg a legjobb idejét, aztán majd meglátjuk, hogy ez mire jó. Mennyire tudja támogatni ezt az álláspontot? Nem sarkolja néha arra, hogy inkább határozza el magát, hogy na akkor most aranyérmes lesz?
Na most az úszó az mindig teljesítményben, másodpercekben, tizedmásodpercekben gondolkozik. Na most aki megjavítja a legjobb eredményét, és azzal kikap, és ő megtett mindent, és a legjobb eredményét úszta, az úgy érzem, hogy mindig tisztességesen tud emelt fővel kijönni egy versenyről. Na most az meg minden úszó ilyen szempontból, hogy úgy mondjam, nem szeretné elpénacolni a helyzetet, és azt mondja, de én igen biztos, hogy fogok nyerni. Benne van a vágy, de nem szívesen mondja ki. Összességében én azt hiszem, hogy még aki a döntőben van, az is azon gondolkozik, hogy ő a 8 között is, hogy ő szeretne nyerni, tehát nincsen különbség, csak legfeljebb ki az, aki kimondja, és ki az, aki nem, vagy ki az, aki kimeri mondani, ki az, aki nem. Ez azon múlik talán, hogy pszichológiailag milyen típus, hogy kitárulkozó, vagy befelé forduló az illető, és ennek megfelelően nem olyan. A Lacika, Cseh Laci mindig köztudottan, ilyenkor elsődlegesen nem az ellenfelekkel, hanem saját magával foglalkozik, hiszen ez így igaz, hogy egyedül van az úszó, egyedül egy pályán, és valójában az ő egyéni teljesítménye dönti el aztán, hogy hanyadik lesz, és ilyen szempontból az ellenfelekkel való túlzott foglalkozás nem sokat ér. Ugyanakkor el kell mondani, hogy a Lacika számában, és ezt nagyon jól mondja, nem úgy van, hogy azért, mert Michael Phelps nem indul, akkor most már ott a kiadó hely, hiszen az amerikaiak nagyon jól úsztak. Egy pillanat alatt ugye följött egy 89-ben született Cléri, aki fiatal, tehetséges gyerek, és tavaly 4-14-et úszott, és ugye a 4-0-6-6, hát ez az egy fantasztikus javulás.
Miben a legerősebb, melyik számban?
P pillangó az, amelyik ebben jó, de jó a többibe is. Talán a gyorsúszása az, amelyik a legjobban sebezhető, úgyhogy ezeket a részideje alapján a Lacika is, még edzője Turi György is nagyon is kitanulmányozta, de ugyanúgy végignéztem én is. Tehát
az is lehet, hogy az utolsó százra mondjuk elsőként fordul?
Előfordulhat. Ő vezetett végig a bajnokságon Lokti előtt 350 méternél, és a Lokti az utolsó 50 méteren hajrázta le, tehát valószínű, hogy biztos, hogy el fog kezdeni, hiszen 200 pillangón is a másik száma, a négy vegyes mellett a 200 méteres pillangúszás lesz.
Van, aki azt mondja, hogy azért, mert Michael Phelps nem indul, nagyobb nyomás van Cseh Lászlón, vagy akár Ryan Lochte. Mind a kettejüknek most nagyobb esély van matematikailag az aranyéremre.
Igen, ez ilyen szempontból nyomasztó, hogy egy 8 olimpiát aranyat nyert Phelps most nem indul, és, de akkor ez nem jelenti azt, hogy szabad a gazda. Egy olyan dinamikusan fejlődő sportágban, mint az úszás, ahol 130 fölött van a világcsúcsok száma, nem lehet azt mondani, hogy itt hogy nem hihetetlen, fantasztikus gyorsasággal fejlődik a sportág, és szinte világcsúcsokat feleznek el, és kerülnek feledésbe, mert egymás után következnek a világcsúcsok. Na most tény és való, hogy egy ilyen klasszis nem indulása, ez esetleg a nem kellően vágyfülűnek jelenti azt, hogy akkor na hát akkor most már könnyebb lesz, hiszen aki az olimpián akkor a Phelps mögött a második volt, akkor az most az első helyre került. Minden verseny más. Ugye jogos volt, hogy Laci 4 hónapot kihagyott, vagy 5 hónapot, gyakorlatilag én azt mondom, hogy a Lacikának mindene megvan. Megvan EB, VB, aranyérem, végül is ifjúsági Európa bajnokság. Egyetlen egy dolog nincs az olimpiai aranyérem, és
arra még várni kell,
de mondjuk mindenképpen az hiányzik, és arra kell készülni. Ahhoz viszont nagyon kellett, hogy 4 évenként egyszer egy 4-5 hónap teljes pihenő legyen. Én ebben abszolút egyetértek, és ezt nagyon helyesnek is találom. És ilyen szempontból talán azt kell mondani, hogy akik olyan hosszú éveken keresztül készültek, és nem hagytak ki, és ebből Cseh Laci 7 évet úszott megállás nélkül, úgyhogy nem volt ilyen hosszú pihenője, arra szükség volt és kellett, és ahhoz, hogy az olimpiára még ki tudjon jutni, és tudjon újítani, és ezeken az és az nagy álmot, mindannyiunk nagy álmát, hogy ott aranyat nyerjen, meg tudja valósítani, ezért kellett az a fél év szünet mindenképpen, úgyhogy bízom abban, hogy a Laci nagyon nagyot fog még úszni.
Egyébként az ilyen hosszabb kihagyás nyilvánvalóan megóvhatja a versenyzőt a kiégéstől. Viszont azért az is benne lehet a pakliban, még hogyha ritkábban is, hogy valaki nem tud visszaállni. Most nem Cseh Lászlóról van szó értelemszerűen. Idősebb versenyzőkkel előfordulhat ilyesmi, nem? Hogy kiadnak egy fél évet, és utána azt mondják, hogy na, akkor vége, alacsonyabb szinten még folytatják, vagy versenyekre szívesen elmennek, de még egyszer azt a nagy hajtást, még egyszer azt a rengeteg korai kelést, brutális alapozást nem vállalják.
Ebbe van így igaz, ez szakmailag így van, ezt a szellemet a palackba visszarakni nehéz, így fogalmazzuk meg az úszósporton belül. Valójában tény és való, hogy a reggeli, hajnali kelések, a napi 6,5 órás edzések, ezek nem azok a dolgok, amelyeket szívesen csinál mindenki, hanem az a belső tűz kell, hogy égjen benne. Na most az egy kihagyás után mindig nehezebb az elindulás. Ez így van, viszont éppen csak azt tudom mondani, hogy az én versenyzőim annak idején, a Egerszegi Krisztina, aki 3 olimpiát tudott nyerni, minden 4 évben egy fél évet pihent. Ugyanúgy a Güdler Karcsi, aki az 5. olimpiáját is megjárta, vagy Kovács Ági, aki 4 olimpiát csinált végig. Azért 4 évenként jár a versenyzőnek az a fél év, hiszen a szervezetet kell, hogy kipihentessük, és nem szabad megerőszakolni ilyen szempontból, mert egyszerűen szükség van a pihenésre, hiszen ezek a világversenyek, mint a fában az évgyűrű, megmaradnak a versenyző fizikai állapotában és idegi állapotában is, tehát kell, hogy így mondjam, törölni, és az a jó, ha benne van a láng, és igenis, és meg lehet tartani, és nekünk magyar úszóedzőknek nem annyira garmadával áll a tehetségek a kezünkben, mint egy Amerika, amelyikben 20 millióan úsznak, és a 20 millió úszóból válogathat tulajdonképpen a lehetőség az ottani szövetségi kapitány. hanem abból a kevésből kell válogatni, és éppen ezért mi nekünk 3-4 olimpiára meg kell tudni tartani a versenyzőinket, és ez pontosan ezért kell ez a 4 évenkénti idézőjelbe tett szünet, amikor egy kicsikét felfrissül a gyerek, és újból lehet tudja kezdeni.
Számítottak arra, hogy különösen nehéz időszak lesz a tél vége, a tavasz eleje?
Hát ez természetes, hogy mindenki egyes után nehézségek, ahogy előbb mondtam, a szellemet visszanyomni a palacba, ez mindig így van mindenkinél. De ugyanakkor azt is kell tudni, hogy azért a Lacinak az élete nagy vágya az olimpiai arany, tehát ebből ilyen meggondolásból kell kiindulni, és hát az, hogy ez a 4 évet ő végig tudja csinálni, mindenképpen ez szükség volt, és szerintem tisztességesen visszaállt. Volt a nyáron egy olyan 2-3 hét időszak, amikor egy nehezebb időszaka volt, és nem úgy mentek az edzések, de összességében én azt hiszem, hogy tisztességesen felkészült erre a versenyre, és kell, hogy produkálj. Az úszónak mindig egy-egy edzésen a lehető legjobban kell tudni végigcsinálni. Na most ez egyáltalában nem azt jelenti sokszor, hogy nem egyforma a kondíció, és mindenkinek mondjuk hullámzik a ilyen értelemben a teljesítménye, és hullámzik az is, hogy milyen a pszichés hozzáállása. Amiben én azt hiszem, hogy mi nekünk nagyobb segítség vagy háttér kellene talán, az a fizikai képességekkel, illetve a fáradtságok feloldásával kapcsolatos az a biológiai háttér, ami én szerintem sok más nemzetnél jobban megvan. Hogy ugye nekünk van egy sportkórházunk, vagy nincs, van az a támogatás, és ez nem dopingot jelent, egyáltalában nem, hanem azokat a dolgokat, amiket ugye látszik, hogy egy amerikai Egyesült Államok mögött lévő versenyzőke, vagy akár az ausztrálokat is mondhatom, mögöttük egy olyan kutató munka folyik, hogy ez aztán a NASA azért kutatja, hogy hogyan tudnak elküldeni a Marsra egy embert, és hogyan tudja végigélni azt, hogy oda is elmegy, és vissza is tud jönni, hogy ezt fizikailag, pszichológiailag hogyan tudja úgy fölkészíteni az illetőt, hogy oda el tudjon menni, ez biztos vagyok benne, hogy és ez nem jelenti azt, hogy ezek dopingszerek, hanem hogy ezekben a dolgokban lényegesen előbbre lépnek. Mint ahogy a dresszügyben is, ugye egyértelmű, hogy azokat a kevlár anyagot, amit kitaláltak azért, hogy a űrhajót és az űrrepülőgépet ezzel borítják be, amiből aztán utána számtalan egy olyan dolog készült a horgászbotoktól a különböző edényekig, amelyik erősebb az acélnál, ugyanakkor könnyű, hogy ezeket a kutatásokat aztán az élet más területére is átviszik, és ez lehet akár az egészségügy, vagy lehet a hadászat, vagy lehet a gyógyszeripar, tehát millió olyan dolog van, amiben tudnak segíteni és hátteret biztosítani egy versenyző felkészülésében, és még egyszer mondom, tehát ez nem azt jelenti, mint hogy mindig is konzekvensen kiállt a Cselacitól kezdve a Turi Gyurig, meg mindannyian, hogy nem abba kell gondolkodni, hogy a PEPS doping volt, és azért ilyen jó, nem. Ő biztos vagyok benne, hogy ezt a teljesítményt nem doppinggal érte el, hanem egy olyan háttérrel, amelyik mögötte van, amelyik megmondja, hogy pillanatnyilag, hogy mit tegyen, hogy mi azok a szervezetéből hiányzó ásványi anyagok, amiket pótolnia kell, hogy mennyit pihenjen, hogy hogyan lehet a regenerációját felgyorsítani. Ezek azok a dolgok, amelyikbe és sokkal előbbre vannak, és ez egy olyan burkot sző a versenyző köré, amivel a mindennapos edzéseket jobban bírja el, és a mindennapos edzések elbírása azt jelenti, hogy nagyobb teljesítmény is lesz belőle, tehát ilyen mozaikszerűen egymásra épülnek ezek, és hogyha ez van, akkor azért egészen más. Ilyen szempontból természetesen, hogy hátrányban vagyunk, és biztos vagyok benne, hogy egy ilyen segítség mindenkinek el kellene, és mondjuk jobb eredményeket szülne.
De vajon emberi az, hogy valakinek 20-30 tanácsadója van mondjuk minden apró kis szakterületre? Mert gondolom, hogy az Egyesült Államokban a sztárversenyzőknél ez sem kizárt.
Na de hát ez a mai sport, ez a mai eredményeket, ez, hogyha valakinek ez van, de nem most ezt ne azt vegyük, hogy a Michael Phelps, aki 8 aranyat nyer, de aki mondjuk az amerikai válogatottban egy idézőjelben szürke veréb, annak a háta mögött is van egy ilyen lehetőség, vagy Ausztráliában ugyanígy, hát egy 4-5-6 úszóval foglalkozik egy edző, és mellette olyan biológiai háttér és program áll, amelyikben lényegesen könnyebben tudja meghatározni a következő napi terhelést. Hát ha ebbe például Isten igazából mindennaposan bele tudnának jobban segíteni mondjuk az orvosok, és lenne egy komoly sportkórház mögöttünk, akkor biztos vagyok benne, hogy ez még jobb lenne, de hát egyelőre nincs.
Cseh Lászlót egyébként hányan segítik? Turi György mellett nyilván, aki a főedzője.
Hát az edzői kollektíva, amiben a Gyuri a főnök, egyrészt Kausz doktor úr, aki olimpiai bajnok vívó volt, még tókiói olimpián, aki tényleg le a kalapot, hiszen az a válogatott lassan a 30 éve a magyar válogatott orvosa. Aztán ezen kívül a család, az édesapja, aki segítheti, a szövetség segíti, de hát összességében ezekről, amiről én beszéltem, ez elsősorban nem. Ezek szakmai és orvosi háttér, ami meg lehetőségekben elsősorban a regenerációját biztos. Na most ugyanakkor tudod, hogy a Lacika jár egyetemre, vagy a Gyurtali Jani jár egyetemre, a Kis Gergő az most érettségizett fél évvel ezelőtt, tehát ezeket azért ne felejtsük el, és mondjuk ilyen szempontból az ilyen értelmű könnyítések is, vagy segítségek is azért nagyon sokat számítanak, hogyha kap az egyetemtől, vagy a középiskolától valaki ilyen értelemben segítséget.
Cseh Lászlót mennyire lehet irányítani?
Én csak azt tudom mondani, hogy akkor van mindig a versenyzőnél baj, hogyha ő jobban akar érteni a sportákhoz, mint az edzője. Na most ilyen szempontból én azt hiszem, hogy Lacinak helyén van az esze, és mondjuk azon kívül, hogy lehetnek meglátásai bármikor, bármelyik versenyzőnek, és nem csak Cseh Lacira gondolok itt, az nagy baj, hogyha az edzője bizonyos értelemben dolgokat nem fogad el. De ezt mindezt a parton lehet megbeszélni, egyrészt, másrészt nem az edzés alatt. Tehát az a végét jelenti egy sportoló karrierjének, hogyha mondjuk az edzésem már megmondja, hogy akkor ezt már nem csinálom meg, tehát mindig leveszünk belőle, és nem hozzáteszünk. Vagy hogyha az edzőnél úgy érzi, hogy ő többet tud, és többet ért, és aztán utána rájön, és később jön rá, hogy ez nem jó. Na most az úszóknál az, ami a legnehezebb probléma, hogy az edzéseket színesíteni tudni kell, hiszen nem sok lehetősége van az edzőnek, mert van a négy úszás nem külön kéz, külön lábmunkája, az együtt, és aztán utána tulajdonképpen maga a vegyes úszás, mint ötödik úszás nem, és ezen belül kell az összes lehetőséget, variációs lehetőséget kihasználni, ami egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ugyanakkor vannak visszatérő edzések, amit a versenyzők kevésbé szeretnek. Amerikában is több pszichológus már kipróbálta, hogy mik azok a gyakorlatok, amelyeket a versenyzők nem szeretnek. Na hát azok a gyakorlatok, ez egyértelmű mindig, amelyikek nehezek. Tehát senki nem tud önmagát ilyen szempontból, vagy nagyon kevés olyan versenyző van, aki fölül tudja bírálni, és azt mondja, hogy igen, nekem az kell, és nem a könnyebb felé halad, mert ugyanakkor az edző az, aki tovább lát, és tudja nagyon jó, hogy ezeket a dolgokat most azért kell elkészülni, mert másképp nem lesz belőle javulás. Most akkor van baj, amikor a versenyző is elkezd teoretizálni, és elkezdi mondani, hogy nem, ezt nem így kéne, hanem úgy, és különösen akkor, hogyha mindez az edzésen történik, az edzés szent dolog, és ott soha nem szabad megengedni, hogy a versenyző ilyen értelemben bármit mondjon, vagy ne hajtsa végre azt, amit kell, tehát itt ez a legfontosabb rész. Utána meg lehet beszélni, és erre kell rászoktatni, és én azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatosan nincs is probléma. Biztos vagyok benne, hogy ez emellett még az edzőnek legalább olyan jónak kell az edzés elméleten kívül sportpszichológiából is lennie, hiszen minden versenyző mellé nem tudunk pszichológust adni, de nagyon sokat tud segíteni a pszichológus, különösen akkor, hogyha hisz benne. Na most mindenki miután más felfogású és más olyan dolgokkal lehet előre segíteni az ő edzés munkáját, hogy elbírja végezni, hogy ezt a fantasztikus, nehéz munkát, a napi 6,5 órát leúszni, hát ha csak végig gondolja az ember, a kád vízbe ülni is ennyi időt, az is egy nagyon nagy nehézség. Nem, hogy 200 fölötti pulzussal, 200-as vérnyomással dolgozni magas szinten sokáig, és mindezt önszántából csinálja az ember, és boldogan. Ehhez kell motiváltnak lennie, ehhez kell az edzést is olyan szépen finomítani, ugye, hogy ezt meg tudja csinálni. Na most erre nagyon jó, hogyha az edzésen belül vannak szintek, ezek a szintek azt jelenti, ez olyan, mint a labdajátékokban a gól, ha valaki a versenyző meg tudja egy sorozaton belül csinálni a szintjeit, amit az edző elé ír, és itt az edzői munkának talán a legfontosabb része, hogy olyan feladatok elé állítsam a versenyzőt, hogy ezeket a szinteket el tudja érni, de ugyanakkor ezek ne legyenek olyan könnyűek, hogy ebből ne legyen fejlődés. Na most itt van tulajdonképpen az edzői munkának a legnagyobb titka, hogy ezt hogy építem fel, és a versenyzőt hogy bírom rá, hogy igenis ezt meg kell csinálni. És hogyha ő eléri a szintet, és meg tudja csinálni azt a betervezett időeredményt, az ugyanazt jelenti, hogy most egy gyönyörű szép gólt lőttem a pipába. Tehát ez egy pozitív valamit jelent, és hogyha egy edzésen belül kinek hány hibája van, azt jelenti, hogy ha a hiba nélkül végig tudta csinálni, hát az egy endofrin termelő, boldogsághormon termelő valami, és az a jól végzett munka öröme az igenis, és az nem csak a mesében van, hanem ez komoly.
Nyilván egy ilyen flow állapot, egyfajta szárnyalás kialakulhat a versenyzőknél, hogyha minden összeáll, és azért nem is nyomja a teher túlságosan. Visszatérve a római világbajnokságra és Cseh László három egyéni számára, melyikben várt tőle a legtöbbet?
Én 4-vegyesen, ugyanakkor az a legkérdőjelesebb, mert az utolsónak van. Nagyon sokat számít a Lacinál, hogy hogyan fog sikerülni az eleje. Ha az elején szárnyal és jól megy, akkor biztos, hogy a 4-vegyes is nagyon jól fog sikerülni, és az a legsanszosabb száma.
Kis Gergő az a versenyző, akiről az úszóedzők gyakorlatilag egyöntetűen állítják, hogy a legtöbbet, vagy majdnem a legtöbbet fejlődte az egész magyar mezőnyben.
Így igaz, Gergő hihetetlen komolysággal, és én úgy fogalmaztam már többször, hogyha valaki le tud ráúszni, akkor olyan, mint egy vérszomjas cápa, hogy akkor azt mindenáron el akarja kapni, és le is győzi, hogy ott van mellette. És én nagyon bízom benne, hogy ez most a világbajnokságon is érvényesül, nagyon keményen dolgozott, és szerintem jól fog úszni. Elsődlegesen a 4-vegyesre gondolok itt, hiszen már a 4-10 az eredménye, amit az olimpián Pekingbe elért, az is egy nagyon komoly tekintélyt parancsoló eredmény volt. A döntőben ott a 4-12 az inkább a versenyzési rutinjának hiánya jelentette. Most viszont azt hiszem, hogy most már megérett és felnőtt ahhoz, hogy ne legyen probléma a versenyzésével. Következő gondolom a Gyurta Dani.
Hát mindenképpen, aki ugye ezért
második nap is említettem volna a Cseraci után, mert ugye az eredmények alapján ő a olimpiai ezüstérmes.
Viszont az már 5 éve volt.
Ez így igaz, és nincs VB-n érme. Úgyhogy nagyon-nagyon bízom benne, hogy most lesz. Hihetetlenül összetömörült a 200-nál. Hát csak a japánok úsztak 2010-ben, már őrületes mennyiségű mellúszó úszik, ami nagyon nehézé teszi ilyen értelemben a versenyt. Mondjuk az, hogy önnek így most mindenki jöjjön, én nekem azt hiszem, hogy simán Európa csúcsnál jobb időt fog tudni úszni, és bízom benne, hogy azzal mindenképpen dobogóra kerül.
Verhoeven Evelyn gyakorlatilag hónapról hónapra erősebbnek tűnik.
Így van, és az olimpiai újraúszás, ami sajnos nem sikerült, az most mindenképpen annál sokkal, de sokkal jobb. Egyrészt, másrészt én azt hiszem, hogy oda kerülhet a dobogó közelébe, tehát mindenképpen pontszerző valaki lett, és abból, hogy ő ugye 9. lett az olimpián, az azt jelenti, hogy előbbre lépett, és hasonlóképpen Hosszú Katinka, aki talán a legnagyobbat ugrott a egyik évről a másikra a hölgyeknél, hiszen ő David Szélónál, egy amerikai edzőnél, a Karika Kerékgyártó Tamás, akinél úszott, annál edz Los Angelesbe, ő nagyon jó helyre ment ilyen vonatkozásba, és én azt hiszem, hogy nem véletlenül mondja, hogy újra született, és nagyon nagyon akarja. Most is úgy váltunk el az edzőtáborból tőle, hogy azt mondta nekem, hogy Laci bácsi, már úgy várom, hogy megjön, vagy már VB-re menjünk, és már kezdődjön el. Tehát van benne egy nagyon-nagyon nagy tűz és akarás, és én nagyon hiszem, hogy a 4-vegyesen ott lesz a toppon, mint hogy a Evelynnek a 2-vegyes, neki a 4-vegyes lesz az igazi szám. Én azt hiszem, hogy összességében ez egy olimpia szempontjából nagyon sokat léptünk tavaly óta előre, főleg a jövő évi Európa-bajnoksággal, ahol akár 30-35 versenyzőt is el fogunk tudni indítani. Egy olyan fiatal, ütőképes csapatot tudunk kiállítani Londonra, ami nem csak azt jelenti, mint ahogy Pekingben voltunk, hogy létszámban 31 fővel mi voltunk a legnagyobb küldöttség, hanem minőségben is egy hasonló létszámú, és ugyanakkor minőségében egy még erősebb csapatot fogunk tudni Londonra összeállítani, ami mindenképpen azt jelenti, hogy az úszósport jó úton halad.
Köszönöm szépen az interjút, hogy időt szakított ránk így a VB előtt.
Én is köszönöm, nagyon szívesen.